Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Felfüggesztette a kormánya rossz börtönviszonyok miatt megítélt kártérítések kifizetését. Jelenleg 12 ezer ilyen eljárás van folyamatban. A jogvédők és a büntetőjogász szerint az állam rossz példát szolgáltat a jogkövető polgároknak azzal, hogy nem fizet, ha elveszít egy pert. Herceg Zsolt összeállítása.
A bíróság mások mellett a skálásgyilkosnak és az olasz liszkai lincselőnek is kártérítést ítélt meg a rossz börtön körülmények miatt. Ezt elégelte meg Orbán Viktor miniszterelnök, és múlt héten csütörtökön az év első kormányinfóján bejelentette, hogy az állam ezentúl nem fizeti ki a fogvatartottaknak jogerősen megítélt pénzeket.
Indítsuk újra ezt a vitát, ez egy lehetetlen állapot. Ráadásul úgyis azóta építettünk börtönt, megjavultak a börtönviszonyok, tehát jobb a helyzetünk, mint korábban volt, és mostantól jelentsük be, hogy mi nem vagyunk hajlandó bűnözőknek, akármilyen jó ügyvédeket is fogadnak föl, ráadásul politikában is aktív ügyvédeket fogadnak föl, ezeket nem tudjuk támogatni.
Jelenleg 12 ezer ilyen eljárás van folyamatban, de az állam most felfüggesztette a kifizetéseket, jelentette be a Hír TV-ben Tuzson Bence, a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára.
Vizsgálja most az igazságügyminisztérium, hogy milyen olyan gyakorlatot tudunk bevezetni, amelynek alapján, hogyha kifizetés kerül egy bűnöző irányába is, akkor is ez a pénz valamilyen módon, aki a bűncselekménynek az áldozata, annak az irányába áramoljon.
A kormánypártok támogatják a kormány döntését, közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának szóvivője.
Ezek a bűnözők, és leginkább az ügyvédek és NGO-k a zsebüket tömik, miközben a börtönkörülmények folyamatosan javultak Magyarországon. Készek vagyunk a parlamentben minden támogatást megadni a kormánynak ahhoz, hogy ennek a börtönbiznisznek véget vessünk.
A Magyar Helsinki Bizottság szerint a fogvatartottak jogait képviselő civil szervezetek nem kapnak pénzt a munkájukért, a jogászaik pedig nem járnak be a börtönökbe, mert éppen a kormány tiltotta ki őket onnan 3 éve. A kártalanítás rendszerét ugyanaz a kormány hozta létre, amelyik most elfogadhatatlannak tekinti, írja a Magyar Helsinki Bizottság. A jogvédők korábban arra is felhívták a figyelmet, hogy a túlzsúfolt penészes cellákban, tetves ágyakon tartott raboktól semmi jó nem várható a kiszabadulásuk után. A börtönkörülmények javítása tehát az egész társadalom érdeke. Az Inforádiónak nyilatkozó büntetőjogász szerint a kártérítések felfüggesztése teljes egészében szembe megy a jogbiztonság alapelvével, hiszen arról van szó, hogy az állam nem teljesíti a saját vállalásait, nem tartja be az általa alkotott törvényeket, és nem hajtja végre a jogerős ítéleteket. Atalai Borbálát hallják.
Semmiképpen nem fest jól az átlagember előtt, bár meg kell mondjam, hogy Magyarországban egyébként elég nagy hagyománya van ennek, hogy elvesztem a pert és nem fizetek.
A legtöbb pernyertes fogvatartott egyébként nem gazdagodik meg, mert a megítélt pénzből automatikusan levonják az áldozatoknak vagy azok hozzátartozóinak járó kártérítést. A többség néhány százezer forintot kap, de az olasz liszkai lincselő például semmit. Herceg Zsolt, Inforádió, 88,1.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény módosítását tartja szükségesnek a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége. Kovács Ágnes elnök az Inforádiónak azt mondta, a különböző szolgáltatások és szakterületek nem képesek reagálni a fogyatékkal élők egyéni szükségleteire. Hozzátette, közös kutatást végeztek külföldi partner szervezetekkel az észszerű alkalmazkodást joggyakorlatáról és annak hatékonyabb hazai alkalmazhatóságáról. Rozgonyi Ádám interjúja.
Mi ez alatt a 2 év alatt egy következő érdekvédelmi lobbinkat készítettük elő, és ennek a 2 éves szakasznak a módszertani és egyéb kutatásaira alapozva szeretnénk elérni, hogy bár Magyarországon ugye számtalan jogszabály deklarálja azt a jogot, hogy a fogyatékossággal élő embereknek ugyanolyan esélyei legyenek Magyarországon, de az, hogy ez a mindennapi élet részévé váljon, az még nem tudott megtörténni. Mi ebben a probléma? És hogyha beazonosítjuk, akkor az, hogy ma a különböző szolgáltatások, a különböző szakterületek nem képesek a fogyatékos emberek egyéni szükségleteire reagálni, és ezt jelenti az észszerű alkalmazkodás, hogyha valaki bemegy egy egészségügyi szolgáltatóhoz, vagy részt kíván venni a közösségi közlekedésben, akkor az a szolgáltató figyelembe veszi-e a szolgáltatása kialakítása során azokat a speciális igényeket, egyéni szükségleteket, amelyek a fogyatékos emberek számára fontosak. A másik, hogy mindig azt mondjuk, hogy a fogyatékos emberek a ugyanolyan rangú állampolgárai Magyarországnak, de addig, amíg mi ezt az apróságot, ezt az észszerű alkalmazkodást nem fogjuk tudni az élet mindennapi részévé tenni, addig ez nem fog tudni megvalósulni. És hát ezt kutattuk, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten, akár a munkavilágában, az egészségügyben, a közszolgáltatásokban milyen tapasztalatai vannak maguknak, az érintetteknek és a szakembereknek egyaránt. Ezek kihoztak olyan tényadatokat, amelyek alapján szeretnénk megkezdeni azt az érdekvédelmi lobbinkat, hogy Magyarországon, bár ratifikált az ENSZ egyezményt, ami az észszerű alkalmazkodást bevezette, de hogy lehet a magyar jogszabályokba jogharmonizációval ezt még beültetni, hogy minél inkább garantálni tudjuk ennek az érvényesülését az élet mindennapjaiban.
Ez hogyan jelenhet meg a mindennapi életben? Tehát mit sikerült kideríteni, vagy összegezni, összegyűjteni a kutatások alatt?
Arra kaptunk képet, amiről persze tapasztalatunk is van, csak most már számok is fogják ezt alátámasztani, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy ezekre az egyéni szükségletekre reagálni tudjunk, és mivel a fogyatékosságot nem tudja kezelni a társadalom, ez további hátrányokat okoz a fogyatékos embereknek. Egyébként vizsgáltunk jogeseteket is, úgy nemzetközi, mint az Európai Bíróság jogeseteit, hogy például milyen ügyekben indítottak peres eljárást észszerű alkalmazkodás hiányára, és például nem csak fogyatékos embereket, hanem fogyatékos ember gondozó családtagot is szokott hátrány érni a családtag fogyatékossága miatt. Úgyhogy ezeket gyűjtöttük össze, számtalan nagyon alapos kiadvány készült, és hát remélem, hogy a jövőben fogunk tudni olyan hatékony érdekvédelmet folytatni, hogy akkor ezeket a tapasztalatokat a jogszabályokba beültetve az élet mindennapi részévé tudjuk tenni a fogyatékos emberek számára. Egy biztos, nagyon sok tennivalónk van még a valódi társadalmi egyenlőség érdekében.
Tehát ezeket a kutatásokat, tanulmányokat eljuttatják a döntéshozókhoz?
Természetesen. Tehát erről fog szólni az érdekvédelmi lobbing, és már megkezdtük az egyeztetéseket. Azt gondoljuk, hogy például a 98 évi 26-os törvényt módosítani kéne első lépcsőben, vagy az egyenlő bánásmódról szóló törvényt is módosítani kellene első lépcsőben, már ennek az egyeztetéseit megkezdte a MEOSZ.
Milyen eredményt várnak összességében? Tehát nyilván a törvényi változtatásokon, változásokon túl a szemléletváltozás eléréséhez azért több időre van szükség.
Most már évtizedek óta várunk arra, hogy ez megtörténjen. Reméljük, hogy sikerül felgyorsítani ezt a folyamatot. Igen, az észszerű alkalmazkodás alapvetően egy jogintézmény, de egyben egyfajta filozófia és érték is, és igazából az eredmény. Akkor tudjuk kimondani, hogy eredményesek voltunk, ha majd a mindennapi kultúra része lesz, ahogy ön is az előbb mondta.
Egyébként arra vonatkozólag vannak számadatok, hány embert érintenek jelenleg ezek a problémák Magyarországon?
Minden fogyatékossággal élő embert és minden velük sors közösséget vállaló családtagot. Beszélünk szerintem közel 2 millió emberről.
Ha jól tudom, akkor horvát, román, szerb és szlovák partner szervezetekkel közösen dolgoztak ennek a projektnek a keretében. A szomszédos országokban látunk arra példát, hogy hogyan változtatják meg az emberek szemléletmódját, hozzáállását a mozgáskorlátozottakhoz?
Hát tulajdonképpen ugyanazzal a problémával küzdenek, mint mi Magyarországon. Pont erről volt egy beszélgetésünk a partner szervezeteinkkel, hogy jó, hát most a projektnek vége van, és akkor ki mit hasznosít ebből, és ők is ugyanezt az utat járják be, amire most a MEOSZ készül, és teljesen azonos problémával élnek ma Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Horvátországban a fogyatékos emberek. Bárha megnézem a kutatást, ugye ott voltak egyéni interjúk is, például ha megnézzük, akkor a felsőoktatás oktatásban, addig, amíg a fogyatékos fiatalok 9%-a jut be Magyarországon felsőoktatásban, Romániában 23% fölött van ez az arány. De egyébként ugyanerről a problémáról számolnak be, mint mi Magyarországon.
Milyen területen szeretnének a leggyorsabban eredményt elérni?
Minden területen folyamatosan és párhuzamosan. Több évtizede várnak erre a fogyatékos emberek. Egyszerűen már nincs idő, és már nem kérhetünk tőlük további türelmet, hiszen az embernek egy élete van, és várakozással nem lehet ezt eltölteni.
Értettem ez alatt azt is, hogy mondjuk az épületeket, közlekedési eszközöket ugye egyrészt akadálymentesíteni kell, és meg kell adni azt a lehetőséget a mozgáskorlátozott személyek számára is, amit egyébként minden más ember is megkap.
Abszolút. Hát ugye a MEOSZ-nak több párhuzamos lobbija van emellett a projekt mellett, és ugye az egyik a legnagyobb lobbink az a közösségi közlekedés hozzáférhetőségének javítása érdekében végzett szakmai egyeztetésünk a tárcával és a szolgáltatókkal, de például az egészségügyi tárcával, a gyógyászati segédeszközök területén. Úgyhogy próbál a MEOSZ mindent megtenni annak érdekében, és hogy több fronton próbálunk egyeztetni azért, hogy az, amiről mi most beszélünk, az ne csak egy hangzatos mondat legyen, hanem az élet mindennapjaiban megtapasztalható valósága a fogyatékos embereknek, és azt gondolom, hogy addig egyikünk sem dőlhet hátra, amíg ez az ő részükről nem történik egy olyan visszajelzés, hogy igen, Mosó-Magyaróvától Nyíregyházáig a fogyatékos emberek ezt meg tudják élni.
Kovács Ágnest a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.